Erich Kästner, Három ember a hóban. Első előszó. Milliómos, mint művészi motívum. A milliómosok már nincsenek divatban. Még a filmkritikusok is ezt állítják. Ez pedig már komoly dolog. Azt írják, hogy a livrés inasokat, a parkszerű kerteket és a pompás villákat már nem lehet tovább nézni. Mindenki megelégelte a falon lógó eredeti Tizián képeket, sőt, a trezorokban nyugvó részvénycsomagokat is. És a nagy ünnepségek, melyeken legalább 20, lehetőleg igen elegánsan öltözött vendéget mutogatnak, már-már sértésszámba mennek. Most viszont azt olvasom az újságban, hogy még ma is vannak milliómosok. Nincs alkalmam a hír valódiságát megvizsgálni. Az én ismerőseim között bizonyára nincsen milliómos. Ez azonban véletlen is lehet, és nem is bizonyít még semmit. Angliában, így írja az újság, több mint 200 olyan szabályosan bejelentett lakos van, aki legalább 1-1 millió font felett rendelkezik. Állítólag más országokban is hasonló a helyzet. Ha ez igaz, akkor vajon miért mentek ki a milliómosok a divatból? Miért ellenzik akkor, hogy őket, magukat és pompázó környezetüket a film vászna és a regények visszatükrözzék? Persze, ez a tartózkodás könnyen érthető volna, ha veszedelmes egyénekről vagy tiltott dolgokról lenne szó. Például veszedelmes és tilos az ellenkező oldalon kerékpározni. Így tehát valóban illetlen volna, ha egy festő vagy író ilyesmit ábrázolna. Ez érthető. Ugyanilyen alkalmatlan művészi motívum például a betörés és a rablás is. Hiszen ezek a jelenségek, kivéve talán magukat a tolvajokat, senki számára sem kívánatosak. De milliómosnak lenni, ez is tilos, vagy talán közveszélyes? Szó sincs róla, nagy adófizetők, munkaalkalmakat teremtenek, fényűző életet élnek, jelentős tagjai az államnak és a társadalomnak. Mikor legutóbb olvastam, hogy még vannak milliómosok, azt is olvastam, hogy számuk egyre apad. Ez az utalás talán megadja a választ kérdésemre. A kedves olvasó már bizonyára gyakran emelte fel tekintetét az ég felé, éppen akkor, mikor a nap a láthatáron eltűnt. Néhány perccel napnyugta után a nyugati felhők izzó fényben úsznak, elpirulnak. Magányosan világítanak a szürke, alkonyodó világ felett. A felhők rózsaszínű fényben csillognak, de a nap eltűnt. Vajon a milliómosok ezekhez a felhőkhöz hasonlatosak-e? Vajon nem utolsó vízfényei-e egy már letűnt világnak? Talán ezért is mennének ki a divatból? Hogy rövid legyek? Nem tudom. Második előszó. Az író leleplezi forrásait. Bár a milliómosok előttem ismeretlen okból már nincsenek divatban, e könyv fő alakja, tekintet nélkül erre, milliómos. Ez azonban nem az én hibám. A dolog ugyanis így történt. Néhány héttel ezelőtt Robert barátommal Bambergbe utaztunk, hogy megnézzük az ottani lovasszobrot, a bambergi lovast. Ugyanis Elfriede, a fiatal művészettörténésznő közölte Roberttel, hogy csak olyan férfival hajlandó házasságot kötni, aki ismeri a bambergi lovast. Barátomnak erre vonatkozóan kitűnő tanácsot adtam, s ha ezt megfogadja, olcsóbban kerültünk volna ki a dologból. De ő ellenezte. Ugyanis esküvő előtt nem illik az asszonyt megverni. Mindenki beláthatja, hogy ez avult álláspont. De ő ragaszkodott hozzá. Utóvégre is az ő menyasszonya volt, és nem az enyém. Elindultunk tehát Bambergbe. Előre kell bocsátani ehelyütt, hogy Elfriede, a kitűnő művészettörténésznő távol létünkben eljegyezte magát egy fogorvossal. Az illető egyébként szintén nem ismerte a bambergi lovast. Ehelyett azonban egy pofont utalt ki Elfriedének. Úgy hiszem, ezt általában lelki egyensúlyozásnak nevezik. Elfriede ezután a fogorvos nyakába borult. Ilyenek az asszonyok. Ez persze még akkor nem tudtuk. Szakaszunkban egy idősebb úr ült. Epekövei voltak. Ez azonban nem látszott rajta, viszont beszélt róluk. Különben is igen sokat beszélt, és amíg Lipcse után felkelt, hogy az étkezőkocsiban megkávézzon, aprólékosan elmesélte nekünk azt az igaz történetet, amely ennek a könyvnek tartalma, és amelynek fő alakja nem segíthetek rajta, egy milliómos. Mikor az öreg úr elhagyta a fülkét, Robert így szólt. Egyébként kitűnő téma. Regényt fogok írni belőle, feleltem én. Tévedsz, felelte hanyagul, a regényt én írom. Szigorúan figyeltük egymást, aztán parancsolóan kijelentettem. Én regényt írok belőle, és te színdarabot. A tárgy mindkét célra alkalmas. Különben is egy vígjáték legfeljebb, fele olyan terjedelmű, mint egy regény. Láthatod, hogy csak jót akarok neked. Nem. Csak írja te a darabot. Nem. Nem értek vígjátékokhoz. Ez igaz, de ez még nem akadály. Elhallgattunk. Aztán Robert megszólalt. Földobunk egy pénzdarabot. Én a fejet választom. Földobta az érmét, a padra esett. Hurrá! Kiáltottam. Írás! Azonban elfelejtettük előre meghatározni, hogy mire vonatkozik a döntés. Megismételjük a kísérletet, javasoltam. Aki nyer, az írja a regényt. Most is az írás választom, mondta Robert. Robertnek is megvoltak a sötét oldalai. Feldobtam a garast, leesett a padlóra. Hurrá! Kiáltottam. Fej! Robert mélyen elszomorodva nézett ki az ablakon. Kénytelen vagyok végjátékot írni, mormolta. Csak nem megsajnáltam. Az epeköves öreg úr visszajött a szakaszba. Szabad egy kérdést, uram, mondtam. Szándékában van önnek ezt a milliómosról szóló történetet művészileg feldolgozni? Mi az ön foglalkozása? Megmondta, hogy baromfi kereskedő. És eszébe se jut könyveket vagy színdarabokat írni. Lehetséges, hogy nem is tudna. Akkor megtesszük mi, ön helyett jelentettük ki. Megköszönte. Később megkérdezte, hogy van-e kifogásunk ellene, ha a történetet a jövőben is elmeséli a vasúti szakaszokban. Megengedjük, feleltem. Újra megköszönte. A következő állomáson kiszállt. Még integetett is felénk. Behatóan tanulmányoztuk a bambergi lovast, és aztán visszatértünk Berlinbe. Elfriede a művészettörténésznő az Anhalter Bahnhofon várt, s megismertetett új vőlegényével. Robert mélyen megrendült. A fogorvos azt mondta, hogy a revanssal tartozik, s ezért meghívott egy pohár borra. Mennyasszonyát hazaküldte. Asszonynak tűzhely mellett a helye, jelentette ki szigorúan. Elfriede néhány megjegyzést tett a házasság stílusának változásáról, s a ciklikus polaritásról. Aztán felkapaszkodott egy autóbuszra. Ez a fontos. Az asszony, ha engedelmes, akár művelt is lehet. Mi hárman férfiak egy föld alatti borozóba vonultunk le, s négy órával később már alaposan pityókosak voltunk. Csak arra emlékszem, megígértük a fogorvosnak, hogy virágokat fogunk szórni az esküvőjén. Erre hangosan sírni kezdett. Később Robert is elbőgte magát. Kénytelen vagyok vígjátékot írni, dadogta. És a fogorvos veszi feleségül Elfriedét, pedig nem is látta a bambergi lovast. Szerencsés fickó vagy, mondta a fogorvos talpra esetten. Aztán hazaszállítottuk Robertet. Gondosan papírt és ceruzát tettem elé, hogy másnap reggel azonnal elkezdhesse a színdarabot. Sublimált fájdalmadat, ó, Robert és Kölcs! Ezt írtam fel egy darab papírra, semmi többet. Mi művészek valamennyien ridegek és kemény szívűek vagyunk. Azóta sok idő telt el. A fogorvos feleségül vette Elfriedét, Robert megírta a színdarabot, és én is megírtam a regényt.